Első osztályos koromban voltam első áldozó, akkor első gyerekek más áldozók voltak. Családom vallásos volt, kiskoromtól kezdve belenőttem a katolikus vallásba. Szerintem gyerekkoromban azt, hogy úrtestét magamhoz eszem, megértettem, mert olyan jó hitoktatóink voltak, és nekünk olyan jó papok voltak pászton mindig, akik meg tudták szeretetni a jó Istent velünk, és ráadásul a szüleim is. Tehát ez a környezetünk. Imádkoztunk este, lefekvéskor, közösen az egész család. Ez a vallásos neveltetésem egészen 8. osztályos koromig sínen volt, ha ezt lehet mondani. Közben olvastam egy könyvet a misszióról, és szerettem volna apáca lenni, de olyan, hogy elmegyek Indiába, Kínába, misszióba, ugyanúgy, mint a könyv főszereplői, egy testvérpár. Aztán a nyaralásban megismerkedtem egy fiúval, akinek ezt elmondtam, és azt mondta, hogy nem Indiába kell menni, hanem Magyarországon kell misszionálni. Én ezt akkor nem értettem, hogy miért. Hisz a környezetemben én ezt nem tapasztaltam, hogy a vallás kezd elmenni. Istent mindig szerettem, de valahogy, hát valószínű, hogy a kommunista ideológia, a középiskola, tanárok kicserélődése hozta azt, hogy egy kicsit úgy ellangyosodott, ellaposodott ez a Isten szeretet. Aztán bekerültem a főiskolára, a vonőképzőbe, ott aztán nem is lehetett, meg is mondták nyíltan, hogy templomba járásról szó sem lehet, mert kommunista embertípust úgy nem lehet nevelni, hogyha valaki templomba jár. Azt hiszem ellenőrizték is. Volt olyan, hogy a Kecskeméten elmentem a piarista templomba, és egyszer csak megláttam egy másodéves lány van előttem. Tédett fejet hajtottam, és gyorsan átmentem a barátok templomába. Pár perc múlva az a lány is ott volt. Aztán a folyosón mosolyogtunk, mert egymástól ijedtünk meg. Körülbelül 20 évvel ezelőtt láttam, hogy környezetemben is, hogy mennyire langyosodik az Isten híd, hogy mennyire örülnek a templomok. Nem tudom, hogy mi volt az, amiért olyan erősen felerősödött bennem az Isten híd. Lehet, hogy papváltás az oka. Más faluba kerültem, más templomba, és akkor már valahogy egy kicsit olyan langyos, nem vették szigorúan már akkor, lehetett menni templomba 20 évvel ezelőtt. Hát az a rendszerváltás volt, 89, 90, 91. És akkor ott a saját falumban, ahol nem jártam templomba, mert ott voltam óvónő, pásztor, mert pásztori voltam, és a szüleim is pásztoron éltek, őket meglátogattam, és ott jártunk templomba. De ezzel kiismerült a vallásosságom. Viszont Jobbágyiba, ott mikor ott hívtak, egyszerűen voltak olyanok, akik odajöttek, hogy templomi énekkar, és egyszer csak azt vettem észre, hogy teljesen benne vagyok, hogy ott vagyok, hogy velük vagyok. Aztán az édesanyám nagyon beteg lett, meg a testvéremnek a felesége, és akkor is úgy kértem a jó Istent, hogyha megtartja az életüket, akkor én pénteken soha többet nem fogok húst tenni. Hát, tulajdonképpen anyuka meghalt, de a sógornőm, aki 3 kisgyerekkel volt, és 42 fokos láza volt a szívműtét után, élethalál közt volt, ő megmenekült, máig is él. Ezt a fogadalmamat meg is tartottam mindvégig. Még atyák is voltak, akik azt mondták, hogy ők erről föl tudnak engem oldani. Hát de miért? Miért? És körülbelül onnantól kezdve tudtam azt mondani őszintén a mi atyánkban, hogy Istenem, legyen meg a te akaratod. És bármilyen rossz sorsom volt, mert volt bőven az is, valahogy mindig a jó Istenbe bíztam, és egyszerűen minden úgy volt jó, ahogy volt. És hogy visszagondolok az életemnek a rossz oldalára, akkor is rájöttem arra, hogy úgy volt jó, hogy sokkal rosszabb lehetett volna, ha esetleg nem úgy történik valami, ahogy történt. Ezzel, hogy legyen meg a te akaratod, tudok mondani egy konkrét példát. A Jobbágyiba, ugye ott lakom, az atya megbízott engem a hitoktatói feladattal, persze semmi végzettségem nem volt, óvónő voltam, oda jártam, templomba jártam, gyerekeknek szerveztem kis Szent János bogarakat, akik templomba énekeltek, ott voltam a közepébe, és örültem, hogy rám bízott hitoktatást is, úgyhogy semmi végzettségem nem volt. Aztán atya megbetegedett, majd meghalt, és aki követte őt, ő is elfogadott engem, hogy csinálom a hittant, de jött egy olyan törvény, hogy nem lehet, csak aki elvégezte a főiskolát, hittudományi főiskolát. Én akkor ezt nem tudtam vállalni, mert óvodavezető voltam, és kellett egy 5 éves tervet csinálni, és az nagyon nagy munka volt, oktatási tervet, és mondtam, hogy nem tudom vállalni én most azt a főiskolát. És azt mondta, hogy hát akkor, Marika, akkor nem lehetsz hitoktató, esetleg az óvodába. Akkor hirtelen nem szóltam, de mikor hazamentem, akkor kitört belőlem a sírás, mert örülök, mert nagyon szeretem csinálni. És sírva mondtam magamban, de legyen meg a te akaratod, legyen meg a te akaratod, és egyszer csak azt éreztem, hogy egy nagy nyugalom jön rám, és egyáltalán nem fáj, és teljesen belenyugodtam. Egyszerűen nem, magam sem értettem, hogy ez hogy lehet. Aztán nyáron elmentünk egy olyan tanfolyamra, ami egyrészt katolikus módszertani, tehát egy ilyen hitoktatói valami volt, másrészt pedig szakmai, óvodai szakmai gyakorlat, de félig egyház, félig világi rendezésbe. És ott egy francia apácának a bábjátékát láttuk, ilyen pantomim játékot, és ott volt az az atya is, aki akkor az én plébánosom volt. És akkor augusztusban, mikor kezdődött az iskola, azt mondta, hogy vállalnék-e hitoktatást. Nagy örömmel rögtön mondtam, hogy igen. És utána első-másodikban otthon rájöttem, hogy nem tudok vállalni, hisz vezető vagyok, és csoportom van. A gyerekeket egyikkel, hogy az ebédet befejezzék, fogmosás, vetközés, ágyazás, mese, 11 órakor semmi szín alatt nem tudok az iskolába odaérni. És mondtam, hogy sajnos nem tudom vállalni. Miért? Hát mondtam, hogy azért, mert a munkakörömbe nem fér bele. És azt mondja, akkor más osztályba, negyedikbe, harmadikba, amit akarok. És így aztán következő évben ő nem mondta, de következő évben én jelentkeztem a hittanárira. Elvégeztem, és örülök neki, hogy elvégeztem. Tavaly augusztusban Mária Besnyőn egy lelki gyakorlaton vettünk részt, ahol Sebastian atya a misszióról beszélt, a szentgyermekség művéről, misszióról, és rögtön úgy gondoltam, hogy ezt valahogy meg kell valósítani, mert olyan fájdalmam volt az, hogy a gyerekek nagy tömegével jelentkeznek hittanra, óvodába, szinte az egész csoport, aztán első-másodikba szintén, még harmadikba is, és első áldozás után kezdenek elmaradozni, először a templomból, aztán szép lassacskán felső tagozatba hittanról is, és úgy gondoltam, hogy ha ilyen kis missziósok lennének, hogy talán jobban meg lehetne tartani, hogy talán akkor felső tagozatosok között is már ezt az Isten szeretetet, meg egyáltalán ezt a szeretetet jobban meg lehetne értetni a gyerekekkel. És beszélni kezdtem nekik hittanórákon, akikkel találkoztam vasárnap a templomba, szülőknek is. És összeállt egy kis csapat, 40 körül, akik vállalták azt, hogy igen, ők lesznek. Hát kétszer lett a beavatás, két alkalommal, mert közben megbetegedtek gyerekek. Most 42 missziós gyerekünk van, de már vannak újabb jelentkezők. Az Isten szeretet, az szinte minden nap érzem, Érzem a jelenlétét. Érzem azt, hogy velem van, hogy segít. Kérem is a segítségét. Medjugorjébe voltam, mert nagyon sok jót hallottam Medjugorjéről, hogy Medjugorjébe micsoda kegyelmeket kapnak az emberek. Én elhittem mindenkinek, amit mondott, de valahogy azt egyáltalán nem gondoltam, hogy én ott bármit is. Hát én arra egyáltalán nem is vagyok méltó, meg egyáltalán úgy gondoltam, hogy nem is bántam, nem is volt fontos. Mert én minden, nekem nincs szükségem semmiféle se csodára, semmire, mert én őt úgy szeretem, így szeretem, szívembe szeretem. És eső volt, sár volt, bepréselődtünk abba a templomba, 5000-en körülbelül, az a nagy templom. Úgy álltunk ott egymás mellett, mint a heringek, egyszerűen szerintem le se lehetett volna esni, mert egymást megtartottuk volna. És mondták a rózsafüzért, és a rózsafüzérek közben pedig énekek voltak, hát persze nem magyarul. És az egyik tized után az Ubi Karitászt énekelték, hogy ahol szeretet és jóság, ott vagy, ott van Istenünk. És mikor másodszor énekelték, akkor úgy a szívemben éreztem egy olyan nagyon erős Isten szeretetet, az Isten szeretetét felém, vagy én szeretetem ő felé, nem tudom, de nagyon erőset, hogy azt mondtam akkor István atyának, hogy én most nem megyek vissza a szállásra, itt maradok a templomba. És akkor próbálták nekem elmagyarázni, hogy merre van a szállás, hát akkor voltam ott először. Ha nagyon nem is ügyeltem oda, mert nem is érdekelt, mert elhatároztam, hogy én ott maradok. De azt nem gondoltam, hogy ezt a templomot aztán bezárják, és akkor tényleg hova megyek. És akkor ő visszajött, és mondta, hogy van kulcsom, mondom, nincs. Szóval nem lehet a háziakkal így kitolni, tehát, hogy ott ébrezgessem őket. Így aztán éjfélkor mégiscsak elmentem vele, de olyan hatással volt ez, és azóta is, hogyha rá gondolok. Aztán még egyszer voltam Medjugorjében, akkor pedig fizikálisan is egy olyan csodálatos élmény volt, amit szerintem kár lenne így mondani, mert ez 51 személy volt abba a buszba, de 40 valahányan láttuk azt, és nem mindenki, és a kísérő papunk sem. Egy nap csoda volt, de gyönyörű volt, úgyhogy annyira átéreztük ezt a gyönyörűséget 40 valahányan az autóbuszba, hogy valamit vetítettek, valami filmet, senki nem tudott odafigyelni. Arra gondoltunk, hogy milyen csoda volt, amit éreztünk. Voltam egy olyan nyári táborba gyerekekkel, családi táborba, hogy az egyik sátorba, ahol 51 kisfaház ki volt nevezve, ott volt az oltári szentség. Tehát az gyönyörű szépen be volt rendezve, és ott volt egy ágy, és ott aludhattam. És a gyerekeket minden nap bevittem oda. Tehát minden nap volt a gyerekekkel szentségimádás. Utána már ők maguk kérték, hogy menjünk be. Elmentünk, szedtünk virágot, díszítettük a vázát, és aranyosak voltak, és örömmel jöttek. Akár szervezetten, akár csak úgy éppen, hogy. Tehát szervezetlenül. Csak éppen, hogy bementünk, és énekeltünk, és csendbe voltunk, és imádkoztunk. De a tábor utolsó napja előtt az oltári szentséget, ugye az István atya már akkor kivitte onnan misébe. Nem lehetett, ma másnap már nem lehetett áttenni. Viszont a lányok még mondták, hogy jönnének még este. És akkor mondtam, hogy ó, de kár. Azt mondja, tudtam, hát itt voltál, egész hétig itt voltál, mégse volt elég. És akkor azt mondom, nem azért. A jelenlétét most is érzem, hiába vitték ki. Olyan, mintha lenne. És a jelenlétét mindig érzem. És ez jó. Ez jó, ez ad erőt, és ezt sugárzom szerintem tovább a gyerekekbe is. Nagyon sok hittanos van, és szeretik a hittant, és örömmel jönnek a hittanra. Hálát adok a jó Istennek, mert egyáltalán nem érdemlem meg, hogy ő kegyelmével ennyire elárasszon. Mert érzem, hogy segít. Az egyik atya mondta, hogy Marika, kérjed, hogy alakítson olyanná, amilyennek ő eltervezett. És én ezt szoktam kérni, hogy alakítson olyanná, jó Isten, amilyennek eltervezett. És erre próbálok figyelni, és próbálom szívemmel követni nyilván, mert csak úgy tudom. És úgy érzem, hogy vezet.
Kedves hallgatók, Kaposvári Lászlóné tanúságtételét hallották. A felvételt Hála Judit készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu